Uram, Te vagy osztályrészem és poharam, Te tartott kezedben sorsomat, osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 185. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket. Keressük el 353. dicséretünket, és énekeljük valamennyi versét Krisztus támad a igazságunkra. a mi segítségünk, húsvéti ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, Lukács evangéliuma 24. részének első 12 versében.
A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd mikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, újra hallhattuk az angyali híradást, és köszönjük ennek az örömét, és köszönjük ennek mindenkori újságát, de azt is megvalljuk, hogy mindenkor valami hasonló módon viselkedünk, hallgatjuk, mint a tanítványok, úgy meg tudunk döbbenni a hírnek az igazságán, kételkedünk, csodálkozunk, aztán bizony könnyen magunk mögött is hagyjuk. Hagy könyörögjünk azért, hogy evangéliummal legyen a számunkra az egyetlen igazán fontos hírvé ebben a hírözönben, ami bennünket körülvesz. Hadd könyörögjünk azért, hogy ne legyen zárva a szívünk, hanem nyitott legyen, ne legyen üres sírrá, amelyikben nincs semmi, hanem otthonná legyen, ahová az élő, a feltámadott Úr lakozást vesz, a beköltözhet. Így kérünk most téged a te igéd és szent lelked által, cselekedd meg ezt, mert te megteheted ezt a csodát, hogy a régi történet megelevenedik, és itt és most bennünket eltaláló, személyre szóló üzenetté válik. Ahogyan hallottuk ezt a történetet, ahogyan szólni szeretnénk róla, és ahogyan magunkba elvisszük, áld meg bennünket, áld meg az Isten tiszteletet, az evangéliumnak sokféle megjelenését az írásban, az igehirdetésben és a megterített asztalban. Áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kérném szépen a gyermekeket. Ez az. Csak nyomuljatok a kezeteket megfogni. Körbe is érünk szépen ügyesen. Úgy, kicsit úgy, még úgy, úgy. Ott is még jön valaki, beengedjük. Azaz, csak gyert, oda, úgy. Jó, fogd meg a kezét ott. Úgy, úgy van, fiam, úgy van. Ő a kis vadgesztenye az obiból, bizony. Így szoktam hívni. Na, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Itt a tavasz, ezt gondolom elég nehéz letagadni. A másért nem, hát a tojások és a kölnik azok, hogy ezt mutatják, hogy ilyenkor húsvét van. És ilyenkor én is állandóan sétálgatok kinn a kertbe, és van egy kis kertem külön, ami, hát ilyen kis fűszerkert, én azt szeretem a legjobban. Most mindent levágtam itt a tél végén, és teljesen lecsupaszítottam, és csak várom, hogy nőjön. Hát látom, hogy szépen már ott növögetnek a kis pici gyógynövények. Aztán gondolkodtam azon, hogy hát van ott néhány gyógynövény, de itt a kertben csak egyszerűen körülöttünk még van egy csomó növény, ami szintén gyógynövénynek mondhatnánk, csak nem szoktuk használni. Mert ott fog nőni az egyik helyen például a turboja, nem tudom, ki tudja, mi az a turboja, az is gyógynövény, meg még hasonlók, de még az egyszerű fűvirág is bármi lehet, mind-mind gyógynövény. Tudjátok, mennyi van belőle körülbelül a világon? Hát megmondom őszintén, hogy elég nehéz tudni, de amit listáztak, mint gyógynövényt, az biztos, hogy több százezer. Képzeljük, nekem van 9. Mi ekkora kert kéne ahhoz, hogy mi az összes benne? Hát nem lesz benne soha. Tudjuk, hogy a trópusokon is rengeteg, úgyhogy nagyon sok van, nem is ismerünk még. De nagyon érdekes dolog, hogyha majdnem minden növényben van valami gyógyító anyag, igaz, akkor mennyire normális lenne az, hogy normális növényeket együnk, nem? Hogy természetes növényeket együnk. Hát a mindegyik gyógyít. Igaz? Nem műtejet kéne inni. Igaz? Műzli, az nem mű, de nem tudom. Szóval nem ilyeneket kéne enni, hanem azokat a normális növényeket, amik vannak, mert a testünknek az a jó. Igaz? Tehát minél több természetes táplálékot veszünk magunkhoz, annál egészségesebbek vagyunk. Hát nekem erről beszél a kis gyógynövénykertem, de hát természetesen mindjárt azt is megnézzük, hogy mire tanít minket. Nem csak a testnek vannak gyógyító eszközei, növényei, a léleknek is vannak gyógyító szavai. Na szerintetek mi az, ami a lelket gyógyítja? Milyen szavak? Gyógyszavak. Hát én megmondom ezt, és a jó hírek. Nem a rossz hírek, hanem a jó hírek. Mondja a főnököm. Kérem szépen, egyből belevágtál a lényegbe. Világos. Jézus tanításai, úgy van az evangélium, az áldásmondások, és minden, ami jó hír, de a legnagyobb és a legjobb hír, nem foglak fölhívni, ne félj, meg integet, hogy nem mondd meg. A legnagyobb és legjobb hír az melyik? Hát ez ma fog elhangzani mindjárt, már is hangzott. Hallja. Hát világos, az igen, a húsvéti evangélium. Álljatok csak be, úgy engedjétek be őket, szervusztok. A húsvéti evangélium, a feltámadás híre, ez a legnagyobb gyógyító hír. Na és akkor mik a mű dolgok húsvétkor, amik nyuszi, ugye, csoki, kölni, ugye. Hát ezek mű dolgok. Jó, ez is persze kellemes, de azért azt nem felejtjük el, hogy ezek nem az igaziak. Az igazi, ami gyógyítja a lelket, az a húsvéti híradás. Az angyali szó arról, hogy Krisztus feltámadott. A többi, az csak mű dolog. Világos? Megjegyeztük, hogy a testünknek is igazi kell, természetes, de a lelkünknek is természetes, és a mi lelkünk természete olyan, azt szereti, ha az Isten beszédét hallgathatja, akkor lesz egészséges. És a mű dolgokat, azokat lehetőleg tegyük félre. Jó, kell, persze jönnek majd a ölnések, ugye, locsógatnak mi egymást, de azért nem ez kell, hanem az, hogy halljuk az evangéliumot. Na, köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
A 171. dicséretet énekeljük. Megáll az Istennek igéje. Oh. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 16. Zsoltárban eképpen. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem, sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak, nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem, áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba, megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, bibliaolvasó kalauzunk rendje szerint a 16. Zsoltárt olvassuk a húsvéti történettel együtt, és amikor elolvastam együtt a kettőt, akkor örömmel fogadtam ezt a rendet, mivel egyszerre szólalt meg a kettő, két hangon, mégis összhangban, hiszen a Zsoltárt már az ősegyház is, Péter és Pál ige hirdetése is Jézus Krisztusra mutató proféciaként értette. És ez a két hang szépen gazdagítja a húsvéti evangéliumot. Egy olvasva a Zsoltárt is, és olvasva a Lukács evangéliumából a húsvéti történetet, két lelki-szellemi útja bontakozott ki a feltámadottal való találkozásnak. Engedjük egy kicsit most magunkat vezetni általuk, és halljuk így meg az angyali híradást, mit keresitek a holtak között az élőt, nincs itt, hanem feltámadt. A Zsoltár, én úgy gondolom, hogy mindannak a foglalata, amit a hit az élő Istennel való közösségben megtapasztal, megfogalmaz, eljutva egészen arra a boldog felismerésre, amely a hitnek a közepe, égköve, hogy így mondjam, az Isten kegyelmes szeretete, az korlátlan. És ebben tudnék az Isten jó voltában, lehet az én életem is új alapot véve, és ez az alap maga az Úr, és van, amiképpen belesimulhatok ebbe az Isten tágasságába, az ő szeretetének, az ő örökké valóságának határtalan voltába. A Zsoltár eddig megy el, és belesejt valamit ebbe, hogy a mi életünk, a mi gondolataink, azok ilyen limitált mennyiségek, az Isten szeretete az nem limitált, és innen tekint előre, illetve ide kapcsolódik vissza az Új Szövetség nagy gondolata, üzenete, az evangélium. A másik út az a nagypénteki tragédián keresztül vezető út, amikor minden elveszik, összetörik, nem marad semmi, de ez az Emmausi út is a reményektől való búcsúzásnak az útja, és hát mind a kettőn végig megyünk, hiszen kinél melyik a hangsúlyosabb, talán mind a két úton is járunk. Honnan érkezik a Zsoltár író? De ezt mondja, tartsd meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem, ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nékem. A magyarázók szerint emögött ott van egy alapvető tapasztalati tény, ezt így fogalmazza, hogy a bálványoktól az élő Istenhez érkezik meg a hívő ember, és ennek alapja az az átélés, hogy semmi nem állja ki a végső próbát. Ott lehet ebben az is, hogy menedékvárosba futva valami üldözésben az oltárhoz menekül, megragadja azt, és aztán nem a bosszú álló az, aki üldözi, fog majd bíráskodni fölötte, hanem tulajdonképpen az Isten jósága, kegyelme. Jézus mondja, hogy a gazdag ifjúnak senki sem jó, egyedül csak az Isten. Az Isten jósága és kegyelme az nem esetleges, nem hangulatoknak a kérdése. Még jó mestereink is, életünk vezér alakjai sem bizonyulnak annak e végső mérlegen. Jézus még magára se engedi alkalmazni ezt a szót. Tehát a zsoltáros maga mögött hagy mindent, ami elválaszthatja az élő Istentől. És aztán jön egy elég nehezen megfejthető része a zsoltárnak, de egy kicsit bele kell mennünk, amikor ezt mondja, hogy a szentekben, akik a földön élnek, dicsőségesekbe telik minden kedvem. Hát erre mindjárt rámondanánk, hogy hát persze a rendes hívő ember a gyülekezetbe gyönyörködik, de azt kell, hogy mondjuk, és én jobban hajlok erre, hogy itt egy legalábbis multidejű dologról van szó, hogy telt minden kedvem, és abban a pillanatban, ugye az első parancsolatra is gondolva, ugye már más lesz az összefüggés, és a 73. Zsoltár, amely sok azonos gondolatot tartalmaz, ezt mondja, nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ugye ne csinálj magadnak faragott képet, amelyek a mennyben sem, a földön sem, a vizekben vannak. Tehát akár emberek, akár mennyeiek, vagy földiek, az ő tiszteletük már mind a múlté, megmérettek, könnyűnek találtattak, még a nevüket sem veszem ajkamra, mondja a zsoltáros. Tehát egy nagyon tiszta, nagyon világos, inkább mondom, hogy letisztult helyzet, és ezzel le is zárja az ember létnek azokat a szellemi, lelki, életmódbeli lehetőségeit, amik addig voltak, mert az Úrban új alapot talál az életének, a hitének, és ez gyönyörűen mondja a következő versekben, Uram, Te vagy osztályrészem és poharam, Te tartod kezedbe sorsomat, osztályrészem kies helyre esett örökségem, nagyon tetszik nekem, amikor a honfoglaláskor a törzsek felosztották az országot, akkor szána kiki a maga területén belül még sorsolt, sorsvetéssel adta ki a nemzetségeknek, családoknak a földet. Egy nem kapott, egy törzs, ugye a Lévi törzse, ő egészen más feladattal érkezett. Nagyon szépen mondja az írás, Mózes 5. könyvébe, abban az időben választotta külön az Úr Lévi törzsét, hordozzák az Úr szövetség ládáját, hogy az Úr szín előtt álljanak az ő szolgálatára, és hogy áldást mondjanak az ő nevével. Így van ez ma is. Ezért nem kapott a Lévi örök rész testvéreivel együtt. Az Úr az ő öröksége, ahogyan megígérte neki Istened az Úr. Az Úr az ő öröksége. Ebben volt Lévinek a maga különössége, kiválasztottsága, de minden hívő ember számára is itt van a dolognak a lényege, titka. Te vagy osztályrészem, poharam, örökségem, de micsoda magasság ez, azt jelenti, hogy eldőltek a végső kérdések, mi lesz az én sorsom, szerencsém, osztályrészem, jövendőm, az Úr lesz az. És az élet útjára vezetés, ott is tart engemet, ugye így mondja szintén a 73. Zsoltár, de én mindig veled leszek, te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, s végül dicsőséget befogadsz. Megtapasztalja tehát azt, hogy az Úr munkájának nincsenek határai, ezért a beleveszett bizalomnak sem. Megmentette valamilyen halálos bajtól, amit nem tudunk, de a végeredményt ezt tudjuk, és hogyan mentette meg, úgyhogy a maga közösségébe vonta az Isten, és nem engedte el. De az Istentől való elszakadás, vagy elválasztás az ő haragjában, ez a halál. Ugye a nagy pénteknek a drámai mély pontja ez, amikor ezt mondja Jézus, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, elválasztódott az Istentől, ez a halál. A vele való közösség pedig mérhetetlen tágasság, folytonosság, bizonyosság. Ezt mondja az Úr tanácsol, és erre rímel aztán az én bensőm is, mert rajtad kívül nincs, ami jó nékem. És ebben az Istenben való létemben az elképzelhetetlen elképzelhető, a kimondhatatlan kimondható, a hihetetlen hihető, szintén a 73. Zsoltár szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Isten örökké. Ez az élet útja, ahol így fejezi be a Zsoltár, teljes öröm van és örökké valóság. Hát így mondanám, hogy ez a Zsoltár így együtt egy szépséges foglalat, olyan, ami elő van készítve arra, hogy aztán a legszebb, legcsodálatosabb gyémántot belehelyezze a gazda, ez pedig a húsvéti örömhír. De így mondja, hogy mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engedett, hogy híved leszálljon a sírba, mit mond az angyal, mit keresitek a holtak között az élőt, nincs itt, mert feltámadott. Hát így találkozik, vagy találkoznak az élet útjával, a teljes örömmel, az örökké valósággal, az angyali híradásban tanítványok. És azt mondanák, hogy milyen szépen, milyen ideálisan, milyen megkapóan találkozik össze ez a kettő, ez a gyönyörű Zsoltár és az angyali híradás, de mi is történik? De megrendülve és szomorúan állnak ott a tanítványok. Ilyen szavakat olvasunk az egész részben, szinte beleért az Emmausiakat, aztán a találkozást, amikor Jézus megjelenik nekik, hogy megrettennek, félelem fogja el őket, nem mertek hinni. Mögöttük ott van a nagypéntek, amikor minden elveszik. Amikor gyász van, csőd van, félelem van, csalódás van, rosszul hittünk, pedig mi azt reméltük, és nincsenek válaszaik, csak vereségeik. Van egy ilyen helyzet, helyzetek sokasága akár. És én azt gondolom, hogy amikor így ilyen helyzetben szólal meg az evangélium, és kiváltképpen a húsvéti ige és ige hirdetés, akkor bizony nem feltétlenül a szivárvány minden színét felragyogtató, ugye csiszolt gyémánt, és a hitünk szilárd foglalatába, és hát ez egy olyan gyönyörű dolog, és csak gyönyörködünk benne, hanem így mondja, hogy üres fecsegésnek tűnt nekik. Gondoljunk csak ebbe bele. Tehát Jézus szent türelemmel vezeti őket, és neveli őket persze a felismerésre, de megjelenik a tanítványoknak, enni kér tőlük, hogy meggyőződjenek róla, hogy ő valóban a feltámadott, nem kísértett, hanem fizikai valóság is. És aztán megnyitotta az értelmüket, úgy vezeti végig őket azon az úton, amely az írásokban tárul fel. Megismerteted velem az élet útját, így fogja majd hirdetni Péter apostol pünköstkor az evangéliumot, De így mondja, hogy előre tekintve a Krisztus feltámadására mondta azt, hogy nem maradt a halottak birodalmában, és teste nem lát elmúlást, idézi a 16. Zsoltárt. Hasonlóképpen Pál is majd, amikor már misszióba megy, azt mondja, hogy ezért más helyen így szólt, nem engedett, hogy a te szented elmúlást lásson. De itt a Lukács evangéliumában még a tanácstalannal találkozunk először. Tehát valami kis összefoglalást mondjunk, hogy a Zsoltár útján végigmenve nagy megerősítését kapjuk mindannak, amit hiszünk, tapasztalunk az Isten útján való járásban, mert nem térünk le, mert megmérettek dolgaink, és az Isten jósága megragadott minket. És itt vagyunk, talán nem is kevesen, vagy akik ismerjük a másik utat is, tragédiákat, a veszteségek, nagy csalódások után vagyunk, és a húsvéti evangéliumhoz bizony kell még valami Jézusnak ez a szent türelmes szeretete, amivel megnyitja a mi szívünket, de amivel megmutatja és megjelenti az ő testi valóságát és a feltámadásnak az igazságát, ahogyan a léviták is ugye örökségül kapták az Urat, úgy kaptuk és kapjuk mi is most. Jézus önmagát adja, eledelül, ugye ott egy halat kér, és eszik itt, viszont valami másról van szó, adja az élet kenyerét és italát, itt van a maga fizikai valóságában, most élhetünk vele és általa, megtapasztalva feltámadásának a valóságát, az Isten jóvoltának, irgalmának határtalan nagyságát. Isten így áldja meg a húsvétot, így áldja meg az evangélium meghallását, nyissa meg a mi szívünket, lelkünket, elménket, és erősítsen meg bennünket az örömhírben. Amen. A 435-ös énekünket énekeljük, lelkem siet hozzád menni. Szeretteim, hallgassuk meg azt, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ahogyan ezt Pál előnkbe adja. Az első korintusi levél 11. fejezetében a következő képpen: én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát, azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságból áll. Csendesedjünk el, és hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, fájlaljuk a bűnnek a rontását, amelyik megrontja az emberi életünket, megrontja bennünk önmagunkkal, közösségeinkben, családjainkban, nagyobb közösségben, a gyülekezetben, akik téged dicsőítenek, és a népben, népek között is. Hogy könyörögjünk azért, hogy ne legyünk ennek a tevékeny résztvevői, hanem sokkal inkább legyünk olyanok, akik szabad lelkiismerettel harcolnak a gonosz ellen és a bűn ellen, de ez bizony önmagunkban kevesek vagyunk. Megvalljuk néked, édesatyánk, hogy választásunkban ott van a tudatos rossz, amit elkövetünk sokszor gondolatban, de elkövetünk szavainkban, amelyeket oda irányozunk valakinek, aki legjobban fáj, vagy tetteinkben, amelyeket nem tudunk aztán jóvá tenni, vagy talán nem is akarunk, és bizony nagyon sokszor a mulasztásainkban. Te látod egyenként azt, hogy hol kell leginkább, és mi az, amit leginkább eléd be kell hozni, hiszen ebben sem tudunk mindig őszinték lenni, mindent bevallunk, csak azt nem akarjuk bevallani, hogy igazán bennünket fogva tart, szorítva tart, te vagy a szíveknek vizsgálója, segíts bennünket ebben, hogy magunkkal és veled egymással őszinték tudjunk lenni, megvalva, feltárva nyomorúságainkat, hogy könyörögjünk a te szent lelkedért, hogy tisztíts meg bennünket, hogy könyörögjünk azért, hogy valóban most ebben a lehetőségben, hogy meghívsz bennünket a te asztalodhoz, le tudjuk tenni, ott tudjuk hagyni a fölöslegest, a bűnöst, a visszataszítót, és magunkkal tudjuk vinni az örömtelit, a kegyelmest, a vonzót. Így áld meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságainkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a mi hitünket is, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallást tételünk után, a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsítje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és járuljunk megszokott jó rendben az Úr asztalához, 441. énekünket megkeresve. Énekeljük, ismerős a dallam. Kegyes Jézus, én imádságomra.
keresztjén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, Atyánk. Késedelmes a haragra, és kész a kegyelemre. Nem szeddez tüntelen, s nem tart haragod örökké, nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, s amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, s olyan messze veted vétkeinket tőlünk. És mint az Atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te, Istenünk, mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy adtad érettünk a te szent fiadat, ki meghalt érettünk, mikor mi még bűnösök voltunk. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogyha amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiat halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. S mert az Úr jó volt a örökkön örökké való az őt félőkön, és azoknak fiainkik megőrzik az ő szövetségét, áldjátok az Urat, ő angyalai, mennek seregei, áldjátok az Urat. Áldjad az Urat minden teremtménye, áldjad én lelkem az Urat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 16:30 lesz a Dávid ifjúsági órája, 17:00 pedig a Vita ifi. Holnap délelőtt 10:00 úrvacsorás istentiszteletre várjuk a gyülekezet tagjait. Hirdetem azt, hogy kedden 9:00 kezdődő babamama kör elmarad, mert kirándulni megyünk a gyerekekkel, hogyha az idő engedi. Úgyhogy legközelebbi héten tartunk babamama kört. Kedden este 6:00 bibliaóra lesz, utána presbiteri gyűlés. Szerdán 10:00 nyugdíjas bibliaóra, 17:30 gyülekezeti foci. Csütörtökön reggel 8:00 bibliaóra, este 7 órakor Ádám kör Dávid Andrásséknál. Pénteken konfirmációs órák lesznek az összes most konfirmáló csoportnak 3 órakor. Szombaton este 6 órakor zsoltáros istentiszteletünk a vespera lesz, amely egyben a Zeneakadémia egyházzenei tanszakának vizsga alkalma is lesz. Szeretettel buzdítjuk a gyülekezetet, hogy ezt az alkalmat különösen is jegyezzük meg, és aki csak tud, vegyen részt ezen a zsoltáros istentiszteleten szombaton este 6 órakor. Szombaton este 6 órakor lesz az Ézsaiási fia alkalma is, vasárnap pedig a szokott rendben várjuk Isten tiszteletre a testvéreket.
Kedves testvérek, ma elmondhatjuk, hogy különleges húsvétünk van. Április 4-én van húsvét, ezért szeretném a testvéreket a 398. zsoltárral köszönteni. Ő királysága bő áldás. Ott van a felszabadulás. Hétfőn, március 29-én volt az úgynevezett kanonika vizitáció gyülekezetünkben, az éves egyházmegyei gyülekezet látogatás, amelyen Kis László egyházmegyei főjegyző és dr. Mészáros István zsinatik tag, egyházmegyei tanástag látogatott a gyülekezetünkbe. Ezúton is köszönjük mindenkinek azt a szolgálatot, amit a 2009-es évben elvégzett, és amit a vizitációs bizottság nagyon pozitívan értékelt, de hát azért ne bízzuk el magunkat, van tennivaló idénre is. Tehát már Viola mondta, hogy április 6-án, tehát kedden reggel 8-tól kirándulás lesz a Pilisboros Jenői váromhoz, nála lehet jelentkezni, és várjuk szeretettel a gyerekeket, ide a felnőttek is jöhetnek, ugye? Jöhetnek a felnőttek is. Este a Biblióra után a szokásos hó elejé presbiteri gyűlés lesz, itt a nagy szervezés közepette elfelejtettem kirakni külön meghívót, úgyhogy kérem a testvéreket, a presbitereket, hogy ezt a lapot szignálják, hogy meghívóként. A zsoltáros istentiszteletről már volt szó, azt szeretném jelezni, hogy ez egy különleges alkalom minden vespera, hiszen a zeneakadémistákból álló kórus szokott énekelni, de ezúttal még egy nagyobb alkalom is lesz, hiszen itt a szolgálatnak a vizsgai jellege is megjelenik, úgyhogy kérjük a testvéreket, hogy jöjjenek el. Április 16-án, tehát készüljünk egy kicsit előre, közel 2 hét múlva, pénteken 6 órakor konfirmációs vizsga lesz a gyülekezeti terembe, 2 hét múlva pedig konfirmáció lesz úrvacsorával együtt, az időpontot az iskolai egyeztetések miatt kellett áttenni. Április 27-én kedden este a Budapoki Esték sorozat keretében Pál Sándor vezetésével a Magyar Református Szeretett Szolgálat mutatkozik be, a gyülekezeti tagunk és egyben ennek a Református Szeretett Szolgálat kuratóriumának az elnöke. Munkatársaival együtt jön el, többek között azokkal, akik a Magyarországról először mentek el Haitira a ottani földrengés után segítséget nyújtani. A mottoja ennek a beszélgetésnek: remény és bizalom Haitin és a Kárpát-medencében. Egy fontos kérésünk, amit nem győzök ismételni, hogy a diakóniai szolgálatot havonta rendszeresen kérnénk támogatni. Vannak néhányan, akik ezt bevállalták, de még sokakra lenne szükség. Körülbelül a fele jön össze ennek a szükséges összegnek. Épp a hétvégén derült ki, hogy az első 3 hónapban egy nagyon jelentős mínuszt sikerült költségvetésileg összehoznunk. Hogyha ezt nem sikerül kipótolni, és akkor sajnos itt hát komoly visszalépésekre lesz szükségünk. A gyülekezeti táborunk 2010. július utolsó hetében lesz. Erről a tájékoztató egyrészt ebben a szép zöld hírlevélben megjelenik, ugye tavasz kizöldül, a hírlevél is szép zöld. Ebben pontos beosztás található. Azt szeretném kérni a testvéreket, hogy vegyék ezt figyelembe, a gyülekezet alapítványa igen jelentős összeggel támogatja a tábort, tehát kérjük, hogy időben jelentkezzenek Violánál, illetve Pap Tamásnál. Körülbelül 20 000 forint tért a szállás és az ebéd rendelkezésre áll mindenkinek egy egész hétre, és ebben benne vannak a programok és az autóbusszal történő utazás is. A hírlevélről volt szó. A Halacska óvoda, hát az már hála Istennek jól működik, és sok jelentkezőnk van. És még egyszer kérjük, hogy aki még nem tette meg az adóbevallását, az ne felejtkezzen arról, hogy az 1%-ot egyrészt a református egyháznak, ami a közegyházat támogatja, másrészt pedig az gyülekezeti alapítványnak adja, ami például a óvodát, illetve a ifjúsági szolgálatokat tudja támogatni, ezeket tegyük oda. Köszönöm szépen, és még egyszer mindenkinek áldott ünnepet, és a lányoknak sok locsolót, a fiúknak pedig kellő locsolóvizet kívánok. Köszönöm szépen.
Az áldás vétele előtt dicsérjük a mi Urunkat, énekeljük a 356. énekünknek mind az 5 versét. Minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és elhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.